Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Elkezdődtek a minimálbér tárgyalások. Talán meglepő módon most már szinte a nyár korán folyamán, sőt, hogy ezt kibővítette a kormányzat azzal, hogy a nemzeti konzultáció egyik kérdésévé tette a minimálbér emelés kérdését. Az látszik, hogy politikai célból is talán, de lehet, hogy inkább gazdasági megfontolásból egy erős vállalás lesz a kormányzat azzal, hogyha a bruttó 200.000 forintos minimálbér szintet állapít meg, illetve ezt próbálja meg a szociális partnerekkel kitárgyalni. Azt gondoltam, hogy az Új Egyenlőség podcast az kifejezetten jó terep arra, hogy erről a kérdésről több szempontból is beszélgessünk, úgyhogy a mai adásban kifejezetten ennek a közgazdasági hátteréről fog beszélgetni. Mai vendégünk Bőki Ferenc közgazdász, én pedig Kis Ambrus vagyok, a mai adás házigazdája. Szia Feri, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz Ambrus, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és szép napot kívánok a podcast hallgatóinak is.
Bőki Ferenc nem először vendégünk, úgyhogy már egy régi beszélgető partner podcasten keresztül is. Én először egy kicsit messzebbről kezdeném a dolgot. Valójában mi jelentősége van a bérszabályozásnak egy bérrendszer esetében? Hiszen olyan sokszor elmondják, hogy valójában már kevés minimálbéres van az országban. Fölmerültek olyan elméletek korábban, hogy lehetne differenciáltani a minimálbért akár területi alapon. Szóval mi a minimálbér szabályozásnak a szerepe? Egyébként van-e egyáltalán mindenhol Európában minimálbér megállapítva, és mi szerepe van ebben a kormányzatoknak? Úgyhogy egy kicsit ilyen elméleti megalapozással kezdjünk.
Igen, hát tisztázzuk akkor a fogalmakat. Minimálbér, ugye ez nem csak ez a úgy hívjuk, hogy bérpadló, vagy árpadló, ugye a munkaerőpiacra, a foglalkoztatásra nézve, nem csak ez a kategória létezik e tekintetben Magyarországon. De van a minimálbér, és van a garantált bérminimum. A minimálbér az egy alacsonyabb összeg, ugye jelenleg ez a 167.400 forint, és ugye ez bruttó értendő, és ehhez képest a garantált bérminimum az mindig is az elmúlt években, ha visszanézzük, egy magasabb összeg volt, ez jelenleg a 219.000 forint, szintén bruttó összegként értendő, és ugye ezek havi béradatok, ezek egy ilyen küszöböt határoznak meg, egy minimális szintet, egy minimális bérszintet. A minimálbér a szakképesítést nem igénylő munkák esetére, a garantált bérminimum pedig szakképesítést igénylő munkák esetére határozza meg ezt a minimális szintet, ezt a küszöbb szintet, ami alatt nem lehet a munkavállaló számára, és természetesen itt teljes állásban foglalkoztatott munkavállalókról beszélünk, az ő számukra nem lehet ennél alacsonyabb bért fizetni. Részmunkaidőben meg lehet állapítani természetesen alacsonyabb bérszintet, de ennek a minimálbérnek és a garantált bérminimumnak is van, ezt a Nemzeti Adó és Vámhivatal oldalán egészen részletesen meg lehet találni, van napra vetített összege, és a részmunkaidősök foglalkoztatására is igaz az, hogy legalább az adott munkaórákra, illetve a munkanapokra ugye vetítendően meg kell, hogy kapják ezeket a az összegeket. Nyilván, hogyha ők nem teljes állásban vannak foglalkoztatva, akkor ez valamekkora része lesz a teljes állásban foglalkoztatottak számára előírt minimumnak. Ez egy igazodási pont. Ez egy igazodási pont a gazdasági szereplők számára, ami, ahogy említetted, van, ahol van, és van, ahol működik, és vannak olyan Európai Uniós országok, ahol nincsen. És ennek ellenére mondjuk jól működik az adott gazdaság. Érdekes módon skandináv országokban, például Svédországban nincsen központilag, államilag meghatározott minimálbér, illetve garantált bérminimum, vagy ehhez hasonló bérpadló. Ott ágazati szintű bérmegállapodások vannak, amik egyébként összességében egy magasabb bérszintet eredményeznek a legkevesebbet keresők számára, mint amilyen mondjuk arányosítva Magyarországon, vagy más Európai Uniós tagországok esetében akár a minimálbér. Tehát nem szükségszerű, hogy ez működjön, de egy eléggé bevett. Németországban például néhány éve vezették be szövetségi szinten, korábban a különböző tartományokban voltak, ahol volt minimálbér, volt, ahol nem. Szövetségi szinten nem olyan régen lett bevezetve, tehát tud jól működni egy gazdaság akkor is, hogyha nincsen minimálbér. Magyarország gyakorlatilag a rendszerváltást követően azt a hagyományt választotta, azt az utat választotta, hogy legyen egy ilyen központilag megállapított minimális bérszint.
Ugye, azért fontos megjegyezni, hogy ott tud jól működni minimálbér nélkül a gazdaság, ahol erős szakszervezetek vannak, és erős munkáltatói érdekképviseletek, mert ők ugye erős megállapodásra képesek kötni, ami jelentős részére kiterjed a gazdaságnak. Tehát ugye ez a svéd modell ebből a szempontból, és skandináv modell ebből a szempontból, hogy ott a szociális partnerek képesek ezt meghatározni. Egyébként ebből a szempontból izgalmas kérdés, hogy miközben Németországban azért erős szakszervezeti mozgalom van és erős munkáltató érdekképviseletek, ennek ellenére az SPD nyomására vezették be talán a legutóbbi kormányzati időszakban a szövetségi szintű minimálbért, mint hogyha ennek egy ellent mondana, de azért ez egy fontos hallgatóknak szerintem elmondanunk, hogy a magyar csak akkor tudott volna működni minimálbér szabályozás nélkül, hogyha ez társult volna egy nagyon erős szakszervezeti mozgalom és egy nagyon erős munkáltatói érdekképviselő.
Így van, és kapcsolódva ahhoz, amit mondasz, egy érdekesség egyébként a jelenlegi hát folyamatnak, ahogy kialakul, ugye évről évre, tehát a minimál bér és a garantált bérminimum, de nem fogom a továbbiakban mind a kettőt mindig mondani, hanem ugye a minimál bért mondunk, akkor értsük hozzá a garantált bérminimumot is. Ez ugye egy naptári évre van megállapítva, és a naptári év vége felé közeledve, ugye jelenleg is ezek a tárgyalások zajlanak, pedig újra tárgyalják, hogy mekkora legyen a következő évre vonatkozó. Tehát egy naptári évre rögzíti ezt jogszabály. És egy érdekesség ennek a folyamatnak, hogy Magyarországon korábban az Országos Érdekegyeztető Tanács volt az a fórum, amelynek a keretein belül a minimálbér tárgyalások lezajlottak, ahol a munkaadók és a munkavállalók ugye ültek le egymáshoz, egy asztalhoz, aminek egy harmadik oldalán ült a kormányzat, mint egy moderálva az ő beszélgetésüket, az ő tárgyalásukat. Ehhez képest, ha jól emlékszem, 2011 óta ez már nem az Országos Érdekegyeztető Tanács, az megszűnt, hanem egy jogutód szervezet, Nemzeti Gazdasági Tanács vette át a szerepét, ahol viszont már nem csak ez a két munkadói és munkavállalói csoport ül egymással, hanem civilek, egyházak, tehát egy sokkal tágabb kör, és hogy nem csak ez változott meg, hogy fel lett egy kicsit higítva ez a munkadói, munkavállalói oldalnak az egyeztető fóruma, hanem az a metódus is, amit egyébként jelenleg is ebben a pillanatban is érzékelhetünk, hogy tulajdonképpen a munkaadók és a munkavállalók még le se ültek igazából tárgyalni egymással, még meg sem kezdődtek a következő évre vonatkozó minimálbér tárgyalások, hanem a kormány egyszerűen azt mondja, hogy akkor szerintem a minimálbér a következő évben ennyi és ennyi legyen, és erről mondjuk egy nemzeti konzultáció keretében még a nemzeti konzultációt kitöltő és visszaküldő polgárokat még meg is szavaztatja, hogy akkor tényleg ennyi legyen-e. Ugye ez azért elég messze van attól az ideális folyamattól, legalábbis az én szememben ideális folyamattól, amikor egy jól működő, sok alapszervezettel rendelkező, magas tagsági arányjal rendelkező szakszervezeti társaság, különböző szakszervezetek együttese, szövetsége, és a munkaadói oldal különböző szervezeteinek az összessége, ugye leül egymással, és átbeszéli, és kialakítja, és létrehozza egy partnerségen alapuló folyamatban azt, hogy akkor tényleg a következő évre akkor milyen minimálbér is vonatkozzon. Tehát ez egy nagyon-nagyon más metódus, ami alapján ma Magyarországon működik ez a minimálbér megállapítás.
Mindig a tárgyalások során egy kérdés szokott felvetődni, hogy a munkákat oldal részéről, na de hát mit bír a gazdaság, mi jön ki ebből a termelékenységi szintből. Lehet-e közgazdasági szempontból egyébként ezt értelmezni, hogy mit bír a gazdaság, a teljesítményünk változása az elegendő teret ad-e a béremeléshez, vagy ez inkább egy ilyen tárgyalás technikai érv, amivel azért nagyon erős tudományos bizonyítékok nincsenek?
Lehet értelmezni, többféleképpen is lehet értelmezni. Közgazdaságilag én, ahogy készültem erre a beszélgetésre, megnéztem, hogy az elmúlt 10 évben hogyan alakult a minimálbér aránya az átlagkeresethez, és akkor, hogyha valaki végignézi és kiszámolgatja ezeket az adatokat, akkor azt látja, hogy ilyen 40% körüli arányt mutat, 41-2, nem megy 43 fölé, és 2010-ben 36-ról indult, tehát egy a 40% körül van a minimálbér és az átlagkereset, a bruttó átlagkereset aránya. És ha megnézem, hogy ez a 2022-re tervezett 200 ezres bruttó minimálbér, ez milyen bruttó átlagkereset mellett tudja ugyanezt az arányt hozni, tehát egy ilyen 40% körüli arányt, itt én egy 41%-ost írtam be, akkor azt látom, hogy az a bruttó átlagkereset, aminél ugyanazt az arányt tudja hozni a 200 ezres bruttó minimálbér, mint amit a korábbi években hozott, az egy olyan 480-490 ezer forintos bruttó átlagkereset, ami ugye most a 2021-re egész évre vonatkozó bruttó átlagkeresetet, azt nem tudjuk, az utolsó adat az egy júniusi adat, tehát a júniushoz képest az előző 12 hónap, de az már egy 436 ezres bruttó átlagkereset volt, ez év végére ez fel fog menni 440 ezer forint fölé, és akkor ha az a kérdés, hogy a 2020-as bruttó átlagkeresethez mekkorát kell nőni annak, a 21-es bruttó átlagkeresetnek, hogy kijöjjön az, ami a minimálbér arány alapján ki kell, hogy jöjjön ahhoz, hogy ezek az arányok a minimálbér és az átlagkereset között változatlanok maradjanak, akkor körülbelül egy ilyen 10%-os növekedés szükséges ehhez 2022-ben, amit az átlagkereset, azért az elmúlt éveket, ha megnézem, 2017-ben egy 13%-os, 2018-ban 11, aztán 2019-ben megint 11, 2020-ban 10, ugye a válság ellenére, és 2021-ben is már 8%-os növekedésnél tartunk. Tehát az, hogy a 2022-es átlagkereset egy 10%-ot szintén nőjön, ráverjen a 2021-esre, az nagyon is valószínű forgatókönyv, és ekkor már megmarad ugyanaz az átlagkereset és minimálbér arány, amit egyébként az elmúlt években láttunk. Tehát ha a gazdaság elbírja azt a növekvő átlagkeresetet, bruttó átlagkeresetet, amit az elmúlt években láttunk megvalósulni, és ezt tudja magát tartani, ez a trend, ez megmarad 2022-ben, vagy akár még a további években is, akkor elbírja a 2022-es 200 ezer forintos bruttó minimálbért, és hát azt még nem tudjuk, hogy milyen garantált bérminimum van ehhez tervezve, én legalábbis nem találtam erre számot, de gondolom az is emelkedni fog, tehát akkor elbírja ezeket a számokat is. Ja, termelékenységben ezt tudja már hozni.
Amikor ezt a beszélgetést rögzítjük, akkor még nincsen megállapodás, ugye ma is leülnek a társadalmi partnerek. Most ugye az a mondás, hogy a bruttó 2000 forintos minimálbér az most már tény, valójában az a kérdés, hogy a garantált bérminimum esetében mekkora lesz az emelés mértéke. Ugye ezt azért az elmúlt években próbálta tartani a rendszer az, hogy amekkora emelkedés volt a minimálbérben, akkor a százalékos emelkedés volt a garantált bérminimumban. Nyilván most van egy nyomás, jól sejtem, a munkáltatók részéről, hogy legalább ebben a tekintetben ne legyen ez a 19%-os emelkedés, hiszen a garantált bérminimumnak van igazán bérfelhajtó hatása a rendszerben. De ugye van egy másik kérdés, hogy mi most a makró szempontból néztük, és nagy táblatból, és valószínűleg statisztikailag igazunk is van, hiszen azért erre már vannak korábbi példák. Egyébként érdekes módon a 2000-es évek elején pont a Fidesz kormány volt az, aki két nagy léptékű minimálbéremelést már végrehajtott, és ebben a ciklusban is volt egyszer egy nagyobb léptékű minimálbéremelés, tehát hogy furcsa módon nem a baloldali kormányok emeltek jelentősen minimálbért eddig, hanem a Fidesz. Az más kérdés, hogy a tavalyi évben a minimálbér, illetve bocsánat, pontosan az idejében a minimálbéremelés az nagyon kis összegű, kis mértékű volt, hiszen egész évre körülbelül 2%-os nagyságrend, amit az infláció el is vitt jelentős mértékben. De tényszerűen eddig azért a Fidesz kormányok alatt volt jelentős minimálbéremelés. De ilyenkor mindig felvetődik a dolog, hogy hát de mi van azokkal a készletvállalkozásokkal, mikrovállalkozásokkal, ahol azért már hatékonyságot nehezen tudják bővíteni, javítani, őket hogyan lehet megsegíteni egy ilyen helyzetben. Egyáltalán kell-e rajtuk segíteni, vagy pedig őket kiárazza a piac, és majd helyettük jönnek magasabb hozzáadott értékű munkát kínálók.
Egy pillanatra még hadd reagáljak arra, hogy a Fidesz, tehát nem a baloldali kormányok emeltek jelentős mértékben minimálbért, hogy az, hogy a minimálbért tényleg mondjuk 2012-ben is nagyjából 19%-kal, illetve 2017-ben volt még az a nagyobb, az a 15%-os emelés, tehát hogy nagyobb mértékben lehetett emelni az elmúlt évtizedben, és többször is lehetett ilyen nagyobb ugrást végrehajtani. Azért itt van egy jelentős különbség az elmúlt évek, nagyjából egyébként 2011-12-től kezdődően, és a korábbi évtized körülményei között, ez pedig az, hogy a munkaerő elvándorlása, a munkaerő kivándorlása miatt a magyar munkaerő piacon munkaerő hiányos állapot alakul ki, és ez a munkaerő hiányos állapot, ez vezet oda, hogy a keresetek ilyen mértékben nőni tudnak, amihez a minimálbér emelések, vagy emelkedése igazából egy ilyen felzárkózó. Tehát, hogy én itt inkább azt látom, hogy a keresetek általában véve vett emelkedése húzza magával a minimálbért, és nem azt, ami egyébként más helyzetekben egy természetes dolog, hogy a minimálbér emelése nyomja fölfelé a kereseteket. Nyilván itt is van egy ilyen hatás, tehát, hogy azok, akik korábban minimálbért kerestek, és a minimálbér emelkedik, sőt azok is, akik korábban az alacsonyabb minimálbér felett kerestek, tehát mondjuk jelenleg ugye a 167.400 forintos minimálbér mellett, aki 180.000 forintot keres bruttó, vagy 190.000 forintot keres bruttó, annak ugyanúgy meg fog emelkedni a fizetése, ha 200.000 lesz a minimálbér, hiszen senki nem kaphat kevesebbet, tehát nem csak azokkal kell számolnunk, akik ténylegesen a minimálbéren foglalkoztatottak jelenleg, hanem mindazokkal, akik a jelenlegi minimálbéren foglalkoztatottak, és a jelenlegi minimálbér és a tervezett minimálbér közötti bérsában esnek, sőt, azokkal is, akik a tervezett minimálbér fölött keresnek egy kicsivel, ugye itt egy bértorlódás jön létre mindig a minimálbér emelkedésnél, hogy aki 201 ezer forintot, vagy 210 ezer forintot keres, és hirtelen az a kolléga, aki korábban 175 ezer forintot keresett, az most 200 ezeret fog kapni, akkor azt gondolja, hogy akkor az én 201 ezer, vagy az a 205 ezer forint bérem, amit eddig kaptam, és ami között elegendő távolságot éreztem a kolléga fizetésével, mert ő az ő munkája olyan, az enyém meg ilyen, az most azt mondja, hogy de hát ezt a távolságot akkor lehet tartani, ha az enyém is emelkedik, mondjuk 220 vagy 230 ezer forintra, tehát ott lesz ennek jelentősége, de még egyszer mondom, hogy az egy erős különbség, hogy itt van egy emelkedő dinamikája a béreknek a munkaerőpiaci környezet miatt, és könnyű, viszonylag könnyű minimálbért emelni, hiszen amúgy is maguktól is emelkednek. Tehát egyébként, ha azt megnézzük, hogy statisztikai értelemben a minimálbéren foglalkoztatottak száma hogyan alakult, akkor azért ott az elmúlt évtizedben egy csökkenő tendenciát látunk, mert magától is emelkednek, maguktól is emelkednek a bérek a munkaerőpiaci helyzet miatt.
Érzek egy ellenmondást, hogy csak, hogy hadd kérdezzek, közben. Ugye azt mondod, hogy azért lehetett a minimálbért emelni, mert a munkaerő hiány volt, és ezért jobban meg kell fizetni a dolgozókat, hogy ne menjenek el nyugatra. Ez világos, de ez már egy problémának a kezelése. És ugye elvileg nem következik ebből, hogy mondjuk a termelékenység, a gazdasági produktivitás az javult volna ezeknél a cégeknél, hanem egyszerűen az lett mondás, hogy be fog zárni a gyár, leáll a műhely, hogyha nem adunk többet a dolgozóknak, és lám adtak, és működött úgy is, még mindig megérte a termelést. De ez egy szerintem egy lekövetése volt a problémának. Ha jól értem, ezzel szemben a jól működő modellekben nem lekövetik ezeket a munkaerőhiányos problémákat, hanem megpróbálnak elébe menni, és nem arra hivatkozik a rendszer, és ezt elfogadjuk kritika nélkül, hogy hát de a gazdaság az ennyi bírán a termelékenység, hanem azt mondjuk, hogy de hát emberek, hogyha nem emelünk most bért, kimarad egy-két év, akkor ezzel valójában csak a problémát fogjuk megnövelni, és egyre nehezebb lesz visszacsápítani. Én ebben egy nagyon erős ellentmondást érzek, hogy azért emelkedik a bér, mert munkaerő hiány van a rendszer, és ezért könnyű emelni. Valójában szerintem a munkaerő hiány miatt rákényszerül a rendszer arra, amit egyébként meg kellett volna csinálni.
Én azzal próbálom meg feloldani ezt az ellentmondást, hogy a magyarországi helyzetben szerintem a keresetek növelésének az ára, amiből ez megvalósult, az mondjuk azt, hogy elsősorban a profitráta csökkenése. Tehát, hogy ami még a csökkenés mellett is magasabb lehet, mint amit mondjuk Németországban az ottani üzemeinél, vagy az ottani működése mellett az autógyártó el tud érni. Tehát, hogy és elsősorban a Magyarországon működő külföldi vállalatoknál lehet ezt érzékelni, de magyar nagyvállalatoknál is, hogy itt tulajdonképpen a tőke munka osztozkodásban teremtett egy új helyzetet a munkaerő hiány, és kapott a munka egy picivel többet, például akár az átlagkereset emelkedése, vagy a minimál, ehhez azt lekövető minimálbér emelés ezt mutatja, hogy ahhoz, hogy továbbra is működni tudjon, és ahhoz, hogy továbbra is még az anyaországbeli profitrátánál ezért valamivel magasabb profitrátát el tudjon érni, ahhoz engedni kellett a magas profitrátából, és akkor nagyjából az történt, hogy akkor már nem 6%-ot, vagy nem 5%-os profitrátát érte, hanem csak 3,5%-osat, ami még mindig magasabb 1,5%-kal, mint az anyaországban, ami elérhető. Úgyhogy megéri engedni ennyit, és megéri ezt a munkaerőpiaci nyomást így kezelni. Ami a második eset, amikor a minimálbér emeléssel és a körülötte lévő bérszintek, mondjuk így felfelé nyomásával történő verzió, ott meg azt gondolom, hogy amit az ki tud kényszeríteni, az egy hatékonyságnövelés. Tehát, hogy pontosan a mikroszinten tudja azt kikényszeríteni, hogy igen, van egy elvárás a gazdaságirányítás részéről, hogy mondjuk évente, de nem ekkora ugrásokat csinálunk, hanem mondjuk azt mondom, hogy tényleg évente 5%-kal nőjön a minimálbér. Ehhez a cégeknek, ehhez a vállalati szektornak bizony évről évre egy termelékenység növekedést kell tudni magából kisajtolni, jobb munkaszervezéssel, a dolgozók jobb motiválásával, jobb munkakörülmények teremtésével, vagy akár technológiai változtatásokkal. És ebben az esetben szerintem az, hogyha elvárásként megjelenik, akár a minimálbér emelkedések miatt, hogy itt egy növekvő, egy javuló munkatermelékenységet kell tudni felmutatni, akkor az egy értelmezhető mondás, és ilyen nagyon, nagyon sarkos egyébként, de lehet értelmezni azt a mondást, hogy hújon a férgese. Tehát aki nem tud javulni, aki nem tud még jobb lenni, és emiatt nem tudja kigazdálkodni az emelkedő minimálbért, vagy az emelkedő átlagkeresetet, akkor az nem dolgozik jól, az nem gazdálkodik jól, és akkor ő ne gazdálkodjon, akkor ő keressen valami más elfoglaltságot magának. Ez Magyarországon azért nehéz ezt értelmezni, mert nagyon erős a szakadék a magas termelékenységű külföldi vállalatok, illetve az ehhez felzárkózó hazai nagyvállalatok, vagy közepes méretű vállalatok között, akik például a partnerségi kapcsolatokban sokat tanultak ezektől a cégektől, és általában a foglalkoztatás egy jelentős részét mégiscsak adó kis- és középvállalatok között, akik nem olyan termelékenyek, akik nem tudnak élni azzal a technológiai transferrel, amit a külföldi partner az ahhoz való kapcsolódás jelent. Úgyhogy elsősorban a kisvállalatok, a mikrovállalatok is, a kisvállalatok szintje az, ahol ez problémát okozhat, de nyilván ott sem okoz mindenkinek. Tehát az, amit a munkaadók ilyenkor szoktak mondani, és ugye most is ez a mondás, hogy persze, akkor mi valahogy ezt megoldjuk, és akkor emelni fogjuk a legalacsonyabb béreket, a minimálbéren bejelentettek bérét, vagy az a körüli bérszinteket, de ezért cserébe akkor kérünk egy 5% pontos szociális hozzájárulás adó csökkentést. Ez nyilván vannak olyan cégek, ahol megoldás, de vannak olyan cégek, ahol meg szükségtelen. Tehát akik még akár kisvállalatként, pláne közepes vállalatként, pláne nagy vállalatként, ezt bőven ki tudják gazdálkodni, tehát hogy minden munkáltató számára, minden vállalat számára 5% ponttal csökkenteni a szociális hozzájárulási adót, azt gondolom, hogy egy olyan eszköz, ami pontosan azt a differenciálást nem tudja megtenni, hogy akkor akik technológiába, akik munkaszervezésbe, akik termelékenység növekedésbe lassabbak, vagy nehezebben mozdulnak, azokat egy kicsit segíteni, de akik meg előjárnak, akik elbírják, akik ezt a terhet bőven, hogy mondjam, lazán viselik, azokat meg indokolatlanul segíti. Tehát most gondoljunk bele, hogy annál a cégnél is jelentkezni fog az 5%-os szociális hozzájárulás adó csökkentés, akinél mondjuk senki nincs foglalkoztatva bruttó 300.000 forintos bér alatt. Ő ugyanúgy meg fogja kapni az 5%-os szociális hozzájárulás adó csökkentést, mint az a cég, amelyiknél meg mondjuk 200.000 forinton, meg 190.000 forinton, meg a jelenlegi minimálbér, ugye 167.400 forinton vannak foglalkoztatva munkavállalók.
Ugye itt beszéltünk arról, hogy akkor a belső munkaszervezési javítása ugye elérhetik ezt a vállalkozásunk, de közben úgy azt látjuk, és akkor mondjuk maradjunk az autóiparnál, mert ez kicsit összehasonlítható, hogy Szlovákiában egy magasabb minimálbér szinten, most itt van előttem Szlovákiában bruttó összeget mondok ennek kapcsán, de 2021-ben 623 euró, Magyarországon összesújtva 469 euró a minimálbér mértéke. Tehát jelentős különbség van a kettő között, és hasonló félperifériás gazdaságról van szó, sok tekintetben hasonló gazdaságszerkezetről van szó, valószínűleg hasonló fejlődési problémákról van szó, és mégis tartósan magasabb ütemet tudtak diktálni a minimálbér emelés kapcsán, miközben valószínűleg ugyanazok a gazdasági szereplők, legalábbis nem is darabra, de szektorban jelentek meg. Hogy hogyan lehetett ezt a különbséget elérni, és most itt az idézőjelben az elérés, hiszen nyilván inkább kudarc, mint hogy siker lenne.
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. És egy kicsit bajban is vagyok, hogy mit válaszoljak rá. Azt gondolom, hogy más. Tehát nagyon, nagyon fontos, hogy milyen struktúrák vannak ugye a konkrét számok mögött. Tehát azért Magyarországon az, hogy a munkavállalói oldal érdekképviselete, hogy néz ki, milyen állapotban van, mennyire erős, hogy a munkatörvénykönyve milyen lehetőségeket ad a munkavállalók számára az ő érdekeik védelmében, vagy akár a sztrájkjog, hogy néz ki és milyen lehetőséget jelent. Ezek mind, ezek a mögöttes struktúrák, ezek a mögöttes jogi, politikai, kulturális, és még lehetne sorolni háttér feltételek, ezek mind ott vannak a mögött, hogy miért akkora, mikor a minimálbér, amekkora, és nyilván ezek a mögöttes feltételek, ezek nem ugyanazok Magyarországon, és nem ugyanazok Szlovákiában. Tehát most anélkül, hogy én nagyon pontos ismeretekkel rendelkeznék a szlovák, nem tudom, szakszervezetek szervezettségéről és erejéről, vagy akár a Szlovákiában érvényes sztrájk törvény különböző paragrafusairól, de azért azt feltételezem, tekintettel arra, hogy azt viszont tudom, hogy a magyar sztrájkjognál kevés megnyírbáltabb sztrájkjog van az Európai Unió tagországaiban, hogy azt feltételezem, hogy Szlovákia és más országok esetében is sokkal több olyan eszköze van a munkavállalóknak, és erősebb eszközeik vannak, amivel egy magasabb, akár átlagbért, akár magasabb minimálbért el tudnak érni, ki tudnak maguknak harcolni.
Hát ebbe a fél óra alatt gyorsan elment, és hallgatóknak elmondom, hogy talán az elején volt benned egy kis félsz, hogy ez a minimálbért téma önmagában kitölte egy fél órát, és szerintem inkább most elvágom a beszélgetéssel, mint hogy ezt le tudjuk kerekíteni, és azt hiszem, hogy erre érdemes is lesz majd visszatérni. Én mindenképpen szeretnék majd adásokat csinálni a bérek kapcsán az elkövetkező hetekben, hiszen ez egy izgalmas kérdés. Akár
Ambrus, bocsánat, egy gondolatot még belefér egy gondolat?
Mindenképpen.
Mert hogy kiszámoltam, és akkor azért annyit még megjegyeznék itt a minimál béremelés kapcsán, hogy ugye itt a bruttó összegről beszélünk.
Igen.
Most a 200 ezer forintos bruttó minimálbér a 133 ezer forint nettó keresetnek felel meg. Kevés olyan ország van, hirtelen nem is tudnék mondani, ahol a minimálbér 15%-os személyi jövedelemadó terhelés sújtja. Hogyha a magyar minimálbéren, a jelenlegi magyar minimálbéren, a 167.400 forintos minimálbéren nem lenne a 15%-os személyi jövedelemadó terhelés, akkor a 167.400 forintos bruttó minimálbér az 136.431 forintot, ekkora nettó keresetet jelentene. Tehát a 200.000-es bruttóból kisebb nettó lesz a 15%-os SZIA mellett, mint amekkora a mostani bruttó minimálbérből lenne, ha nem lenne a 15%-os személyi jövedelemadó terhelés a minimálbére.
És hogyha ugye a kettőt már kombinálnánk is egymással, tehát egy bruttó emelés kombinálva egy adórendszer átalakítással, hiszen azért az fontos, hogy a minimálbér adómentessége, vagy a minimálbér környéki adó, jövedelmi adómentessége, az nem önmagában álló lépés, hiszen ez úgy igazságos, hogyha ennek a jelentős jövedelemmel rendelkezők számára pedig egy nagyobb adókulcs lép be a dologba, és akkor le is jutunk a progresszív adórendszerről szóló vitához. De ezt semmiképpen sem nyitnám meg most, de ez egy jó adalék volt a végén ehhez, valóban, hiszen miközben én is elkövettem azt a hibát, hogy bruttóban és euróban átszámolt minimálbéreket hasonlítottunk össze egymással. Ez sokkal nehezebb, hiszen nettó összegeket kell és érdemes összehasonlítani valamilyen fajta vásárlókosár alapján. De ez valóban egy messzebbre vezető vita. Én köszönöm szépen Műtő Ferencnek, hogy itt volt velünk a Műegyenlőség Podcast mai adásában. Minimálbérről és annak külgazdasági hátteréről beszélgettünk. Képzeletben sok országban jártunk, hiszen Svédország és Németország, valamint Szlovákia is említése került. Köszönöm pedig még egyszer, hogy itt voltál.
Köszönöm, hogy itt lehettem, további szép napot.
És hát azok a hallgatóink, akik minden héten hallgatnak, már valójában unalmas ez a záró rész, de azért elmondom, hogy ha véleményük javaslatok van, akkor az info@ujegyenlőség.hu, vagy pedig a Ujegyenlőség Facebook oldalán ezt megírhatják, megtehetik, és hát jövő héten várom vissza önöket. Szép napot, kellemes estét, hogyha ezt este hallgatják.
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az ujegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.